Igen, tehát van egy magyar szó, ami három betűből áll, az I, a T és a H betű, és hogyha megfelelő sorrendben rakjuk őket, akkor kijön a mai témánk, ami nem más, mint a hitnek a valósága. Amikor a hitről beszélünk, akkor tudni kell azt, hogy az életünkben minden túlzás nélkül a legfontosabb dolgok ezen fognak eldőlni, hogy az embernek a hite milyen módon működik, mennyire dinamikusan működik, vagy egyáltalán működik-e, vagy sem, vagy nem működik. Minden áldás, vagy átok, jó dolog, vagy rossz dolog, hogy előre megyünk, vagy hátra csúszunk, alapvetően a hitünk határozza meg. Ma délelőtt két igeverset szeretnék idézni. Az egyik Lukás 17-ben van leírva, ezt mondja a Biblia. Az apostolok így szóltak az Úrhoz, növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta. Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához, szakadj ki gyökerestől, és gyökerezd meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. És a másik idézet Lukács 18-ból, addig így hangzik, Jézus mondja, amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Itt van egy óra nálam, ez mutatja elvileg a pontos időt. Ugye? Van egy másodperc mutatója is, így állok, hogy mindenki lássa. Próbáljátok figyelni a másodperc mutatót, jó? A szemeddel próbáld így követni, sokáig nem kell. Szóval a másodperc mutató, ahogy megy, 1, 2, 3, 4, 5, és így sorba-sorba. Ahogy telik az idő, tulajdonképpen az időnek a múlása azt mutatja meg nekünk, hogy egyre közelebb vagyunk valamihez. Az elmúlt 10 másodperccel közelebb kerültünk valamihez. Az lehet, hogy egy nagy áldás az életedben, amihez már közelebb vagy, vagy egy nagy siker, vagy egy nagy eredmény. Lehet, hogy egy probléma jön veled szembe, és most már az elmúlt fél percben közelebb lettél hozzá. Vagy egy kudarc, vagy egy sikertelenség. Szóval az életünkben rengeteg dolog van, és ahogy telik az idő, tulajdonképpen haladunk az élet útján, és ami szembe jön velünk, azok egyre közelebb vannak. Van, amit most élünk át, van, amit 5 perc múlva, van, amit 5 év múlva, és van, amit majd 10 vagy 20 év múlva, és van, amit az örök életben fogunk átélni. Ahol már ilyen órákat nem kell kirakni a falra, mert ott nem lesz idővel problémánk. Tehát telik az idő, múlik az idő, és haladunk előre. Amikor haladunk előre ebben az időben, akkor arra is gondolnunk kell, hogy nem csak olyan dolgok várnak ránk, hogy aki szeretne megházasodni, nem tudom, még egy fél év vagy egy év, és akkor házas lesz, aki szeretné, hogy fölvételt nyerjen az egyetemre, még egy fél év, és fölveszik. Tehát nem csak a földi, fizikális dolgokban vannak olyan dolgok, amiket át fogunk élni, mert jön velünk szembe, és egyre közelebb kerülünk hozzá, hanem azt mondja a Biblia, hogy ahogy telik, múlik az idő, egyre közelebb vagyunk ahhoz az eseményhez, amikor Istennel fogunk személyesen találkozni, amikor egy az egybe ott leszek az Isten előtt. És minden egyes másodperccel közelebb vagyok ehhez az időponthoz. Pontosan nem tudom, hogy mikor fog ez bekövetkezni, de most közelebb vagyok hozzá, mint ma reggel, amikor fölkeltem. Azt mondja a Biblia, hogy elrendeltetett, vagy hát az Isten törvénye az, hogy az emberek egyszer meghalnak, és azután pedig jön ez a találkozás, jön az ítélet, vagyis meg lesz ítélve az életünk annak alapján, hogy ki is voltam én, és mi is történt abban az életben, amit úgy hívnak, hogy Durkó Istvánnak az élete. Azt mondja a Biblia, hogy amikor arról beszélünk, hogy Istennel fogunk találkozni, ez valakinek nagyon áldott és nagyon kellemes találkozás lesz, másoknak meg nagyon kellemetlen és problémás lesz ez a találkozás. De arra bátorít bennünket János 3.18-ban az ige, hogy aki hisz ő benne, és itt ki szeretném emelni a hitnek a valóságát, aki hisz ő benne, így kezdődik ez a szakasz, az nem jut az ítéletre, aki pedig nem hisz, ugye, hisz vagy nem hisz, az pedig már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. Vagyis az életünkben a legfontosabb dolog, az Istennel való találkozásunknál az az eredmény, hogy ott mi fog majd következni, és az Isten mit mond neked és nekem, az egyedül azon fog eldőlni, hogy neked van-e hited, vagy nincs hited. Van-e Istenbe vetett hited, vagy nincs Istenbe vetett hited. Mert akinek van, az nem megy az ítéletre, tehát az Isten ítéletét az elkerüli. Akinek pedig ez a hit hiányzik az életéből, nem tudta megragadni az Istent, az már is az ítélet alatt van, azt mondja a Biblia, és így is marad. Mindaddig, amíg nem tud hinni. Tehát amikor a hitről beszélünk, akkor azt kell átgondolnunk, fontos tudnunk, hogy a hit alapján dőlnek el a dolgok. A hit alapján eldőlnek a legfontosabb dolgok az életben, és ezek a legfontosabb dolgok, ezek bármi is lehet, amilyen döntést hozol, gyakorlatilag egy hit alapján döntesz. Az élet, a halál, az üdvösség, a kárhozat, áldás és átok kérdése mind-mind azon dől el, hogy valaki hisz-e Jézus Krisztusban, vagy nem hisz benne. Úgyhogy ma ilyen egyszerű témával foglalkozunk, jó? Az élet legfontosabb kérdésével. Vágjunk bele. Ki az, aki szokott álmodozni, vagy szeret álmodozni? Az őszinte emberek felemelték a kezüket, akik nem emelték fel, azok is szoktak, csak nem merik meg bevallani. Valószínűleg mindenkinek vannak álmai, ugye, vágyai, és hogy ami még nem a valóság, még nem a realitás, azt elképzeljük magunk előtt, és hogy milyen lenne akkor, ha. Ezek az álmok és ezek a vágyak vezetnek bennünket. Nyilván, aki szegény, az álmodozik arról, hogy gazdag legyen. Aki valamilyen betegséggel küzd, az arról álmodozik, hogy mi lesz, ha egyszer meggyógyulok. A magányos ember arról álmodozik, hogy majd egyszer társam lesz. És gyakorlatilag, ami hiányzik az életünkből, amit még szeretnénk betenni az életünkbe, átélni, megtapasztalni, ezek a dolgok, vagy ezek az események, ezek álomként vagy vágyként megjelennek az embernek az életében, hogy de jó lenne akkor, ha mindez megtörténne. Nem tudom, hogy mi a legnagyobb vágyod meg álmod az egész életed során. Én, ahogy föltettem magamnak ezt a kérdést, emlékszem rá, hogy amikor egész kisrác voltam, és nem tudom meghatározni, hogy hány éves voltam, én arra gondoltam, hogy két fantasztikus dolog lehet az életben, amikor ilyen hatalmas nagy boldogságot él át az ember. Az egyik az, hogyha én majd egyszer a Fradiba fogok focizni, és én fogom rúgni a győztes gólt, és mindenki üvölt majd a lelátón, akkor hát ez fantasztikus. Tehát, hogy ennél nagyobb dolog nem történhet az emberrel, ugye? A másik ilyen dolog, amit így kisgyerekként elképzeltem, kicsit távolabb áll tőlem, mert zeneileg én nem vagyok túl nagy tehetség, de arra gondoltam, amikor láttam koncerteket, hogy valaki ott áll a színpadon, ott van sok ezer vagy tízezer ember, és akkor mondjuk ott elénekli a legszebb dalt, és akkor utána ott üvöltöznek az emberek, és azt mondják, hogy ez igen, meg milyen fantasztikus boldogság. Hát mind a kettő kimaradt az életemből eddig, valószínű, hogy most már nem tudom ezeket behozni. Más dolgokban sokkal többet kaptam Istentől. De ugye vannak ilyen álmok az embernek az életében. Kisgyerekként is megfogalmazódik ez, meg aztán később felnőttként is. És ezek az álmok tulajdonképpen abban segítenek bennünket, hogy amikor a realitás, a valóság az véget ér, akkor ezek az álmok és a vágyok tovább vezetnek bennünket, és hát egész messze el lehet jutni. Azt mondják az emberek, hogy tulajdonképpen az álom, vagy a vágyak, vagy ennek a fantáziának a világ, az korlátlan. Ez így van? 1 Korintus 2.9. Ezt mondja itt a Biblia. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Ez az igeves azt mondja, hogy nem igaz az állítás, amit az előbb mondtam. Vagyis arról van szó itt, hogy amit szem nem látott, tehát amit én még nem láttam, csak elképzelni próbálom, fül nem hallott, tehát még soha nem is hallottam róla, ember szíve még meg se sejtett, vagyis elképzelni se tudom, az Isten azt fogja nekem megadni. Vagyis vannak olyan dolgok az életben, ami az álom és a fantázia világán túl van, hogy emberileg soha nem tudok odáig eljutni, amikor ez az emberi dimenzió véget ér, még a gondolkodásnak a dimenziója is, meg az álmodozásnak a dimenziója is véget ér, akkor következik valami, amit az Isten ad nekem. És hogy ezt a valóságot, amit az Isten ad nekem, ezt az ember el tudja hinni, képzelni, befogadni, ehhez kell a hit. Ez a fantázia nem elég. Bármekkora is a képességet, hogy bármit el tudsz képzelni, amit az Isten tud neked adni, azt nem tud elképzelni. Legalábbis ezt mondja a Biblia. Sem nem tudod vizualizálni magad előtt, sem nem fogod meghallani semmilyen módon. A szívedben nem tud megfogalmazódni, vagy a lelkedben egy olyan kép, mert ez sokkal több és sokkal nagyobb annál. Ez csak a hitnek a dimenziója, és hogyha a hit működik az embernek az életében, akkor el tudja ezt fogadni, és a hit kinyit olyan képeket és olyan világot, ami után már el tud képzelni. Ez azt jelenti, hogy akinek nincs hite, vagy nem jól működik a hite, nincs Istenbe vetett hite, annak még a képzeletvilága is szegény. És akinek a hite működik, annak hát a mennyei világ is kitárul. Majd egyszer az üdvösségben, de sok mindent el tudunk képzelni már. Egy következő kérdés. Mit gondoltok, hogy Ádámnak és Évának ott az Édenkertben, amikor még a bűneset előtt voltak, tehát el tudjuk képzelni ezt a helyzetet, ugye? Minden nap Isten megjelenik ott, megkérdezi, hello, hogy vagytok, mi újságban beszélgetnek, élik boldogan az életüket, problémát nem ismernek, betegségük nincsen, rossz dolog nem éri őket. Tehát ebben a helyzetben, ebben az ideális helyzetben, ahogy Isten oda teremti őket az Édenkertbe, szerintetek Ádámnak és Évának kellett működni a hitnek? A hitüknek? Vagy egyáltalán volt nekik hitük? Vagy ebben a helyzetben fölösleges? Vannak azért szabályok, a hitnek a szabálya. Az egyik ilyen fontos alapvető szabályt elárulom, hogy a hit akkor működik, ha megragadod Isten valóságát, tehát 100%-ig biztos vagy benne, hogy van Isten. Ezt gondolom nekik túl nagy gondot nem okozott, mikor minden nap találkoztak vele. Tehát nem volt probléma az, hogy most akkor van Isten, vagy nincs Isten, mit gondolsz, Éva? Higgyünk benne, vagy ne higgyünk benne, tehát ez oké. Tehát, hogy megragadni Istennek a valóságát, a másik pedig megragadni az Istennek a szavát, az Isten kijelentését, mert az Isten kijelentése, az Isten szava, az hatalom, energia, az működik. Ez a két dolog az, amivel a hitet tud építkezni. Minden más az kevésbé fontos. Mit gondolunk, hogy Ádám Évának szüksége volt a hitre? Ha ezt a kérdést megnézzük, akkor nyilván nem olyan értelemben kellett az Istenben hinniük, hogy van Isten vagy nincs Isten, mert az oké. De az Isten szavába hinniük kellett. Emlékeztek, hogy fontos kérdés volt, hogy Isten bemutatja nekik azt a területet, azt a bizonyos Édenkertet, elmondja, hogy mi hol van, rábízza Ádámra és Évára, élvezzétek, gondozzátok, éljetek itt boldogan, és mond Isten valamit, hogy de van egy fa, a jó és a, jó és a rossz tudásának a fája, amiről nem elhettek. Mert meg fogtok halni. És mit gondoltok, amikor Éva és Ádám hallotta ezt a fontos kijelentést, hogy ne egyél arról a fáról, meg fogsz halni, akkor mire gondolhattak? Tehát, hogy Éva megkérdezte Ádámtól, vagy fordítva, hogy mi az, hogy halál? Te ismered? És azt mondja, hogy nem, fogalmam sincs. Nem tudták, nem látták még ezt, hogy működik. Nem hallottak róla igazán, csak Isten mond nekik valamit, hogy halál. A szívükbe el sem tudták gondolni, hogy mi ez, de mégis ott volt egy isteni kijelentés, hogy ha hozzányúsz, meghalsz. Kellett hinni Ádámnak és Évának, vagy pedig nem kellett hinni? Működni kellett a hitüknek, vagy sem? Az Isten szabába vetett hitnek működnie kellett. Ugye? Tehát, hogy ezt vagy elhiszi, vagy nem hiszi. És a másik oldalon megjelenik az ördög, és az ördög mit csinál? Ugyanúgy egyfajta hitet követel, és azt kérdezi, hogy hát az Isten megtiltott nektek mindent? Semmit nem lehet itt elfogyasztani? Nem nyúlhatok hozzá a fákhoz? És akkor dehogy is nem, hát mindent megehetünk, de csak egy van. És akkor ne aggódjatok, ismeritek a történetet, akkor majd olyanok lesztek, mint az Isten, bölcsesség, meg minden kiárad majd rátok, nyugodtan egyetek belőle. Az ember kinek hisz? A hitét milyen irányba mozdítja meg? Nem az Isten felé, nem az Isten szavát hiszi el az ember, mert ide hit kell, mert nem tudja, hogy mi az, hogy halál, fogalma sincs. És amikor azt mondja az ördög, hogy olyan leszel, mint az Isten, hogy mindent tudni fogsz, azt sem nagyon tudja fölfogni. Ehhez is hit kell, hát egyébként is jól vagyok most ennél több, a tökéletességen túl mi van még? Ugye tehát tulajdonképpen van két kijelentés, két ígéret, és valamelyiket elfogadja az ember, és amit elfogad, az azt jelenti, hogy én annak hiszek, vagy annak hiszek. Én ezt fogadom el, vagy azt fogadom el. És ebben az ördög kijelentése vonzó volt az embernek, és eldöntik, hogy akkor inkább az ördögnek engedelmeskednek. Vagyis hisznek az ördögnek. Ezért mondja Pál apostol, hogy amikor a hitről beszélünk, azt mondja, hogy a hit az nem más, mint egy pajzs, hogy vegyétek fel a hitnek a pajzsát. Ugye? Tehát egy ilyen pajzsként mutatja be a hitet. Hogyha működik a hited, akkor az ördögnek mindenféle ilyen tüzes nyíla, amitről Pál apostol beszél, mindenféle ilyen kísértése, minden olyan dolog, amivel téged támad, és megkérdőjelezi az Isten igazságait az életedben, vagy azokat az áldásokat, jó dolgokat, amiket az Isten ad, ezek visszapattannak, hogyha az Istenbe való hit az működik. Ez egy védelem. Ha ez nincs meg, akkor kiszolgáltatott leszek, és akkor elkezdek gondolkodni, hogy hát ez valószínű így van, vagy úgy van, vagy talán ez, vagy talán, aztán valami beleválasztok. Azt mondja a Biblia, hogy alapvető bűn az, hogy az emberek nem hisznek az Istenbe. Ez az alapvető bűn, ebből következik minden más. Az, hogy hazudunk, lopunk, paráználkodunk, csalunk, nem tudom, az emberiség minden bűne, ebből következik, hogy nem az Istennek hisz, hanem az ördögnek hisz. De a hit valamilyen oldalon elkezd működni, vagy az Istenbe vetett hit, ami az élő hit, vagy pedig az ördög szavába vetett hit. Tehát ha visszanézzünk ide erre a megfogalmazásra, amit látunk itt mögöttem, hogy a hit alapján dőlnek el a legfontosabb dolgok az életben, élet és halál, üdvösség vagy kározat, áldás és átok, ez mind-mind azon múlik, hogy valaki hisz-e Jézus Krisztusban, vagy nem hisz. És mielőtt tovább megyek, próbáljunk még egy kérdésre válaszolni. Hogy mivel ez egy komoly kérdés tényleg, hogy van-e hite az embernek, és ez a hit milyen irányba működik, hogy neked van mostanában olyan dolog, amivel az ördög folyamatosan támad, amivel próbálja meggyengíteni az Istennel való kapcsolatodat, az Istenbe való hitedet próbálja kikezdeni, amivel elindult és próbálta Ádámot és Évát rávenni arra, hogy ne az Isten szavának engedelmeskedjenek. Mert ha van ilyen, előfordul, szokott lenni, tehát az ördög nem mulatkozik, elég aktív. Van ilyen, de ne felejtsd el, hogyha az Istenben bízol, akkor ezek leperegnek rólad. Ha a hited az Istenbe vetett hit, akkor ezek nem fognak eredményesek lenni. Mondhat bármit. Bármilyen irányba mozgathat bennünket, de akkor nem fog működni. Ha viszont az Istenbe vetett hit gyenge, az Istenbe vetett hit nem működik normálisan, akkor ezek az ördög által föltett kérdések, vagy az ördög által föltett ajánlatok, hát azért az komoly nehézséget okoz az embernek. Jó, de mi van akkor, ha? Hát ez nem is olyan nagy probléma. Más is megcsinálja. Mégis itt van. Ugye? És akkor jönnek ezek az emberileg megmagyarázott dolgok, ami segíti az embert abban, hogy ne az Istenbe vetett hit működjön, hanem valahogy elfogadjon valamit, ami egyébként problémát, átkot, nyomorúságot és nehézséget és kudarcokat fog hozni az embernek az életébe. Menjünk tovább, nézzük meg egy másik szempontot. Szintén egy kérdés. Próbálj arra gondolni, hogy az életedben mikor, nem kell elmondani, csak úgy próbáld elképzelni, az életedben mikor volt a leginkább ilyen kilátástalan, vagy nyomorult, vagy kiszolgáltatott helyzet? Egyáltalán volt-e ilyen? Tehát lehet, hogy azt mondod, hogy nem is ismered ezt a fogalmat. De volt-e olyan, amikor nagyon rosszul érezted magad, mert nagyon, nagyon kiszolgáltatottnak, nagyon gyengének, vagy nagyon zűrös időszaknak élted meg azt a bizonyos helyzetet? Bármi is legyen az, amit elképzeltél, én most szeretnék a Bibliából idézni egy olyan történetet, ami ennél sokkal rosszabb lesz, mint amire te gondoltál. Ez a történet a Bibliában, a második királyok könyvében van leírva, és azzal kezdődik ez a történet, hogy Izraelt körbeveszi az ellenség, az Arám seregek, fölvonulnak Izraelben, és Samária városát körbeveszik. És az akkori hadviselésnek az egyik taktikája az volt, hogy az ellenség fölvonult, körbevette a várost, amit általában várfallal védtek, körbevették a várost, és hogyha nem érezte az ellenség, tehát a támadó rész nem érezte annyira erősnek magát, hogy megrohamozzuk és bevesszük a várost, akkor azt a taktikát próbálták alkalmazni, hogy ott vannak sokáig, hermetikusan lezárják a várost, és ennek a következménye az lesz, hogy a városon belül fogyni fog az ivóvíz, fogyni fog az élelem, elfogy minden, ami az életet biztosítja, és előbb-utóbb csak kinyitják a városkaput, vagy próbálnak valamit, vagy megadják magukat, vagy kijönnek, és akkor fogják elfoglalni a várost. Ebben a második királyok könyvének a hatodik részében elkezdett történetnek, amikor arámseregek megtámadják Samáriát, tulajdonképpen ez a haditechnika kezd el érvényesülni. És olyan szörnyűségek történnek Samáriába, mikor már régóta, tehát sok időn keresztül ott van az ellenség, és hermetikusan le van zárva minden, olyan dolgok vannak leírva a Bibliában, ami hát, hogy is mondjam, itt a 21. században azért elborzasztja az embert, hogy az anya megette a csecsemőjét. Ugye? Tehát no comment, hogy ez most milyen szörnyűség. Aztán olyan dolgok vannak leírva, hogy mivel az élelmiszer fogyott, elszabadult az infláció, és a pénz az egyre kevesebbet ért, ugyanis egyre többet kellett fizetni azért, ami még volt. És olyan dolgok vannak megemlítve itt ebben a történetben, hogy egy szamárfej, egyébként a szamár az Izrael, tehát hogy tisztátalan állatnak számított, tehát nem nagyon ették a szamarokat, ráadásul a szamárfej, tehát az mennyi hús van? Azért fog meg a koponyádat, tehát ugye nem ez a leghúsosabb része egy állatnak. A szamárfej 80 sekel ezüstbe került, vagyis az körülbelül 1 kiló ezüstet adtak egy ilyenért. Ami egyébként tisztátalan volt, és azt mondták, hogy nem is eszük meg, mert utáljuk. Nagyon drága lett. Még akkor is, hogyha alig volt benne tápláló rész. Vagy a folytatásban azt írja a Biblia, hogy egy marék galamtrágya 5 sekel ezüstbe, ez mondjuk egy ilyen 60 grammi ezüstbe került. Tehát azért egy elég durva a gazdasági helyzet kezdett el kialakulni, nem? Olyan dolgok kezdtek értékessé válni, amit korábban az emberek nem értékeltek semmire, vagy semmit nem adtak érte. Tehát az infláció elszabadul, egyre drágább minden, fogy az élelmiszer, az emberek ilyen halnak, vagy egymásnak esnek. Óriási problémák vannak, és óriási reménytelenség alakul ki a városban. És ebben a helyzetben megjelenik az Isten embere, akit úgy hívnak, hogy Elizeus. És ne felejtsétek el, tehát mi a helyzet? Be van zárva a város, ott van körbe az arám hadsereg. Ők egyébként jól vannak, köszönjük szépen, evés-ivás, minden rendben van, tehát várják azt, hogy mikor lehet majd elindulni. És ebben a helyzetben megjelenik az Isten embere, Elizeus, és ezt mondja a 7. rész első versétől. Így szólt Elizeus, halljátok meg az Úr igéjét. Ezt mondja az Úr, holnap ilyenkor egy szeál finom liszt egy sekelbe kerül, meg 2 szeál árpa egy sekelbe fog kerülni Samária kapujában. Megjelenik az Isten embere, és valamit mond, amit az Isten üzen a kilátástalan embereknek. Azért ez nem semmi üzenet, nem? Amikor az infláció elszabadul, éjjel-halál kérdéséből beszélnek az emberek, és azt mondja Isten embere, hogy ne aggódjatok, holnap már minden rendben lesz. Ez azért Elizeusnak is el kellett hinni, hogy ezt tényleg Isten mondta. Ugye? Tehát, hogy a hitnek működni kellett, és kimondja ezt a nagyon-nagyon súlyos és nagyon-nagyon bátorító üzenetet. És ott van a hallgatóságban, akik hallják ezt, egy tiszt, aki hallja mindezt, és van egy megjegyzése ennek a katonának, ott Samárián belül, egy izraeli katonának. Ezt mondja a 2 királyok 7-ben a folytatásban, hogy erre így válaszolt az Isten emberének az a tiszt, akinek a kezére szokott támaszkodni a király. Tehát egy magasrangú katona volt. Még ha az Úr megnyitná is az ég csatornáit, akkor sem történhet meg mindez. Vagyis ez a tiszt annyira el volt keseredve, és annyira látta ezt a kilátástalan helyzetet, hogy az anya megeszi a gyerekét, éjjel halnak az emberek, ott van a túlerő kívül, mi be vagyunk zárva, semmi esélyünk az túlélésre, és amikor hallja ezt a nagyon bátorító üzenetet, akkor azt mondja, hogy hát ez nem igaz. Ez nem fog működni. Hát még ha az Isten itt megjelenne, és kinyitná az Isten az eget, és kiárasztaná minden áldását, ez akkor sem fog működni. Olyan rossz a helyzet. És ebből következik, hogy így folytatja Elizeus, de ő így felelt, majd meglátod, de a saját szemeddel te már nem eszel ebből. Vagyis a hitetlenség ennek az embernek a halálát okozza. A nép pedig kitódult, miután megtudták a jó hírt, kifosztotta az arámoknak a táborát, így történt, hogy egy szeál finom liszt egy sekelbe, 2 szeál árpa egy sekelbe került az Úr szava szerint. A király odarendelte a kapuhoz azt a tisztet, akinek a kezére szokott támaszkodni. A nép azonban agyontaposta a kapuban, és meghalt, ahogyan megmondta neki az Isten embere. Akkor mondta meg, amikor a király hozzáment. A háttérben azt kell tudni, hogy mivel Isten azt mondta Elizeusnak, hogy felszabadítja a népét, tehát Samária föl fog szabadulni, ezért helyre kerül a gazdasági oldal, az emberek is fel fognak szabadulni. Az Isten összezavarta az arám hadsereget, megijedtek, mindenféle hangokat hallottak, mindenféle zaj volt ott a táborukban, és azt hitték, hogy a Samária királya valamelyik másik királlyal összefogott, és jön az ellenség, és most nekik fog menni, és akkor ők lesznek túlerében, ezért jobb lesz menekülni, és hazamentek. Úgyhogy elhúzták a csíkot, ott maradt a sátor, ott maradt a felszerelés, ott maradt a haditechnika, sok minden ott maradt, ők meg menekültek. És ezért kiürült az Arám tábor, és azt mondja a Biblia, hogy volt két beteg ember, két poklos ember, akik úgy döntöttek, hogy így is úgy is meghalunk, most vagy a betegségünkben, vagy most éhen, vagy ha elmegyünk az Arám hadsereg táborába, akkor vagy ők ölnek meg bennünket, tök mindegy, tehát túl sok esélyünk nincs, menjünk, nézzük meg őket. És ők azok, akik felfedezték azt, hogy az Arám hadsereg sehol nincs. És ők szólnak. Két szerencsétlen ember. És így az Isten szava beteljesedett, és mindaz, amit az Isten mondott, hogy helyreáll a gazdasági helyzet, lesz élelem, szabadság lesz, nyugalom lesz, béke lesz, az 24 órán belül bekövetkezett. Egy újabb kérdés. Neked a te életedben mi az a nyomás, ami jelenleg mondjuk egy olyan elég nagy problémát okoz neked? És lehet, hogy az ördög kezdi elhitetni veled azt, hogy ez soha nem fog megváltozni. Te már így maradsz, ennyi. Pedig lehet, hogy 24 órán belül megváltoznak a dolgok. De ha Isten szól, akkor azonnal valami más lesz. Van-e olyan, ami neked kilátástalan? És azt mondod, hogy valamikor hittem benne, de ma már valószínű, hogy nem lesz ebből semmi. Az Isten szavára, tehát hogy nem is kell 24 óra, elég egy másodperc, megváltozhatnak a dolgok, és ami most lehetetlennek tűnik, akár személyesen a te életedbe, az megtörténhet és valósággá fog válni. Szóval az Isten szavára minden meg tud változni. Tudod miért? Azért, mert az Isten szava az erő, hatalom és energia. Ezzel a szóval teremtette a világot, ezzel a szóval mozgatja a világ mindenséget. És ez a szó ma is, hogyha megszólal, az Isten szava, és személyesen neked szól, vagy mond valamit neked, akkor az úgy van. És ahhoz, hogy ez aktiválódjon, vagy működjön az életedben, vagy az életemben, ez a hit kell. És az Isten szava és a hit találkozik, akkor mindig robban valami, akkor történik valami. Ez a hitnek a működése. És ezért fontos az, hogy a hit alapján dőlnek el a legfontosabb dolgok az életben. Élet és halál, üdvösség vagy kározat, áldás és átok, jó dolgok vagy rossz dolgok, hogy előre megyünk vagy hátra megyünk, ez alapvetően a hit alapján dől el. Az elmúlt vasárnap Attila elmondta a hit életnek a fundamentumait, ez az alap dolgok, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy gyakorolni tudjuk az Isten tiszteletet, gyakoroljuk az Istennel való kapcsolatunkat, és hogy elhangzott, a hit nélkül mindez nem fog működni. És van egy igevers, amit Attila is idézett, és szeretném újra visszahozni, és egy picit kibontani. Ez az igevers a Zsidók 13.7-ben van leírva, ami azt mondja, hogy ne feledkezzetek meg a vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek a hitüket. És itt kidettem el az elmúlt vasárnap is, hogy mit kell csinálni? Hogy követni valakinek a hitét. Ezt hadd erősítsem meg, mert pont fordítva látom, hogy az emberek leginkább gyakorolják ezt. És amikor Attila beszélt erről, akkor úgy beugrott nálam, hogy ez nagyon fontos. Kövesd az embereknek a hitét. Mit szoktunk csinálni? Követjük a cselekedeteket, követjük a magatartásformákat, a mintákat követjük. A körbenézek, elég sok szülő van itt, szóval a gyereknevelés az mindenkinél megjelenik, vagy esetleg nagypapaként is, vagy nagymamaként is előfordul. Képzeljünk el egy olyan szituációt, hogy szülőként küzdök azzal, hogy neveljem a gyereket. Ugye ez fontos kérdés. Engedjem, ne engedjem, legyen, ne legyen, megvegyem, ne vegyem, odaadjam, ne adjam. Tehát ezek mindig napi kérdések. És akkor eszembe juthat valami, egy olyan szituáció, hogy emlékszem, XY, hogy komoly hívő ember volt, elkötelezett szolgálja Istennek. Ő mondjuk nagyon keményen vette ezt a gyereknevelést, és akármit nem engedett meg a gyerekeinek. Meg is lett az eredménye, a gyerekei felnőttek, erős, bátor emberek lettek, az Isten szolgálják, egyébként az életükben is sikeresek. Mit kell csinálni? Keményen kell fogni a gyereket. Akármit nem fogunk megengedni a gyereknek. Ez nagyszerű. Csak lehet, hogy te ugyanezt fogod csinálni, és a gyerekeid fölázadnak, és az első adó alkalommal, amikor csak lehet, ott hagynak téged. És pont az ellenkezője fog bekövetkezni. Vagy lehet, hogy ott van előtted egy negatív minta, azt mondod, hogy XY mindent megengedett a gyerekének, nagyon szabad elvűen nevelte őket, abban a reményben, hogy hát kipróbálnak mindent, és majd úgyse jót fogják megtartani. És hát végül is ebben volt minden. Láttam a gyerekeit, hogy ezt is csináltak ilyen bűnbe, olyan bűnbe, de végül is megtértek. És hát ez a jó magatartás, ugye? Ezért én is megengedek a gyereknek mindent, bárhova el, mert csinál, amit akar. Végül is, ha kipróbálja rosszat, minél jobban fáj, annál jobb lesz, tehát tudja, hogy mi az érték, meg a jó dolog. Ezért ezt meg fogom engedni neki, és majd az én gyerekeim is elkötelezett komoly emberek lesznek, és majd imádják az Istent. És tehát, hogy ezt csinálod, és mivel megengedtél mindent a gyereknek, ki is használja, soha nem fog megtérni, és soha nem fog veled foglalkozni, mert amit te mondtál, az kevés volt. Hol van a hiba? Hogy vannak minták, amelyeket látunk, és nem mondom, hogy ezek nem lehetnek tanulságosak, mert de igen, azok lehetnek, de a Biblia mit mond? Hogy kövesd azoknak a hitét, akik előtted mennek. És hogyha úgy tesszük fel a kérdést, hogyha valaki jól neveli a gyerekét, ott mi volt a hit titka? Miből táplálkoztak azok a dolgok, azok a döntések, vagy azok a cselekedetek? És az kell nekem, akkor már is a bibliai megoldásnál vagyunk. Vagyis nem másokat utánozzunk semmilyen területen, hanem a hit titkát keressük. Hogy az a valaki, aki számunkra példa, az hogy élte meg a hitet. Amikor én elkezdtem a szolgálatot sok évvel ezelőtt, egy önkéntesként ifjúsági munkás voltam, nulla szintű képzéssel, meg tapasztalattal, és hát mit csinál ilyenkor az ember? Figyeltem a nálam nagyobbakat, hogy ők hogy csinálják, én is úgy fogom csinálni, ugye? Elmentem ide és oda is, láttam embereket, és azt mondja, én úgy fogok prédikálni, én úgy fogom ezt csinálni, így fogok szervezni. És kiderült, hogy amikor elkezdtem ezeket a dolgokat másolni, akkor nem működött, mert ez nem Durkó István volt. Ugye fölvettem egy jelmezt, egy viselkedési jelmezt, ami után nem jött az az eredmény, amit láttam. De amikor föltettem azt a kérdést, hogy bizonyos emberek miért sikeresek a szolgálatban, miért mennek előre ott a dolgok, akkor nem annyira a formák a lényegesek, hanem hogy mi van mögötte. Mi az a hit, mi az a hitnek a titka, hogy működik annál az embernél, és hogyha az nálam is működik, akkor lehet, hogy teljesen más formában, de ugyanúgy az Isten áldása megnyilvánul majd az embernek az életében. Szóval amikor követünk embereket, és fontos, hogy lássunk más embereket is, akkor keressük a hit titkát. Nem tudom, hogy a jelenlévők mennyire tartják példának a szüleiket. Reméljük, hogy vannak ilyenek azért a teremben. Ne ugyanolyan akarj lenni, mint az apukád vagy az anyukád, de hogyha Isten hívő ember, akkor mondd azt, hogy én szeretnék ugyanúgy hinni az Istenben, mint ahogy ő hisz. És lehet, hogy a te életed teljesen másképp fog lezajlódni, teljesen más irányba fog menni, de a hit az megmarad. Vagy ha még fiatalnak érzed magad a hitéletben, vagy egyáltalán a korban, és keresed a jó mintákat, ha találsz olyan embereket, akiket érdemes követni, akkor mondd azt, hogy szeretném nézni, hogy ő hogy éli meg az Istennel való kapcsolatát. Hát azt mondja a Biblia, hogy ne feledkezzetek meg a vezetőitekről, akik az Isten ígéjét hirdetik nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek a hitüket. A hitnek a követése az nagyon-nagyon fontos dolog. A jó minták ilyen értelemben épüljenek be az embernek az életében. Jézus Krisztussal kapcsolatban írja le a Biblia Máté 13-ban, hogy egyszer elment Názáretbe, többször is volt ott, mert egyébként Názáretének hívják őt, tehát ott nőtt föl. Elment Názáretbe, és tanított a zsinagógában, és az emberek álmélkodva ezt mondták. Honnan van ebben ez a bölcsesség és ez a csodatévő erő? Hát nem az Ács fia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját? Testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? Nem közöttünk élnek a nővérei is mind? Ugyan honnan van benne mindez? És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk. Sehol sem vetik meg a prófétát, csak a saját hazájában és a maga házában. Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt. Nagyon szemléletes ez a kép. Azok az emberek, akik ott vannak a názáreti zsinagógában, aranyos emberek, de ismerik Jézust, ugye? tudták, hogy melyik utcában lakott, ki volt az anyja, tudták, hogy az apjával együtt, a nevelőapjával együtt ácsmesterséget tanult, látták azt, amikor nem tudom, a háztetőt ácsolta, szóval látták Jézus sok, hely, sok szituációban. És egyszer megjelenik Jézus teljesen más módon, elkezd az Isten országáról erővel és hatalommal prédikálni, van, akinek leesik az álla, és van, aki azt mondja, hogy hát én ismerem őt. Na most eddig ott az ácsmesterségbe próbált sikeres lenni, most meg itt ilyen rabbiként jelenik meg. Hát ismer a testvéreit is. Hát én mindent tudok róla, most nehogy már ő mondja meg nekem, hogy mit kell csinálni. Hát nehogy ő osztja az ész most itt nekünk, hogy visszajön, és akkor, mint hogyha valami nagy ember lenne. Ugye, és ebből az emberi perspektívából kezdik el nézni Jézust, hogy hát ismerjük, mi nem kell nekünk mondani. És ennek az eredménye az, hogy a hitük nem tud működni, nem tudnak az Isten fiába kapaszkodni, vagy kapcsolódni, vagy Jézus, mint az Isten fia, hanem csak emberként látják, és akkor azt mondják, hogy na, adjuk az egészet. És lehet, hogy voltak emberek, akik felálltak és hazamentek. És az utcán arról beszélgettek, hogy az Jézus mit képzel magáról. Mások pedig hittel tudtak hozzá kapcsolódni, és az a hit az áldást hozott nekik, és lehet, hogy meggyógyultak a betegségükből, örök életük lett, vagy egyáltalán áldást nyertek, és így tudtak tovább menni. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy a hit, akkor keres olyan embereket, akiknek a hit erősen működik az életükbe, és keresd és kutasd ennek a titkát. És hogyha te életedben is így erősen tud működni a hit, akkor te egy áldott ember tudsz lenni. Szeretnék néhány igeverset csak így felolvasni, és minimális kommentárral csak, hogy a hit és a hitetlenség hogy működik. Egyébként, ha valaki a zsidókhoz írt levélnek bizonyos részeit elolvassa, akkor úgy gazdagon kap ebből impulzusokat. Néhányat kiemelek csak ezekből. Zsidók 11.29 ezt mondja, nagyon szemléletes a kép, hitáltal keltek át, mármint a zsidók a vörös tengeren, mint valami szárazföldön, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, azok meg elmerültek, vagyis belehaltak. Ugyanazt csinálja mind a két csapat, ugye? A zsidó csapat is végigmegy ugyanazon az úton, az egyiptomi csapat is végigmegy ugyanazon az úton, az egyiknek az életet jelenti, a másiknak meg a halált jelenti. Ugyanaz. Mi a különbség a kettő között? Hogy az Isten népe hittel ment át Mózes vezetésével, mert tudták, hogy Isten mondja. Az egyiptomi hadseregből meg a hitnek a szikrája is hiányzott, de teljesen más motivációkkal működtek. Az egyik belepusztul, a másik meg áldást nyer. Ugyanazt csinálták. Nem arról van szó, hogy az egyik valami különleges technikát alkalmazott, a másik meg nem, hanem a hit működött, vagy nem működött. Zsidók 11.17. Hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéretet kapta, vagyis Ábrahám. És ha tovább olvasok, akkor azt tudjuk meg, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben, hogy Ábrahám, mikor azt hallja, hogy áldozd fel a fiadat, és tudja, hogy az az egyetlen fia, tudja, hogy Jézus Isten azt mondta, hogy ő rajta keresztül fog tovább menni a család, és egy egész nép fog származni belőle, akkor Ábrahám mégis megteszi az Isten szavára, és azt mondja a Biblia azért, mert teljesen biztos volt abban, hogy ha most áldozatra kerül, lehet, hogy 10 perc múlva föltámad. És az Isten úgyis föltámasztja, mert azt mondta, hogy rajta keresztül megy a tovább az ígéret, tehát az Isten szava az igaz lesz. A halál az nem ez probléma. Ez óriási hit, nem? Nem véletlenül mondja a Biblia, hogy Ábrahám a hit példája. Ebben a nagyon nehéz helyzetben is nem variál, hanem azt mondja, hogy Isten mondta, megteszem, az Isten dolga, és föl fogja támasztani. Minden rendben lesz. Józseffel kapcsolatban két példát szeretnék még. Hit által áldotta meg a haldokló József mindegyik fiát, a botja végére támaszkodva imádkozott. Vagyis amikor az öreg József imádkozott a gyerekeiért, hogy imádkozott? Teljes hittel. Ez egy fontos alapelv. Amikor imádkozunk, hogy csináljuk? Teljes hittel imádkozunk. Tudom, hogy amiért imádkozom, az működni fog. Ezzel a hittel mondom ki, mert Isten ezt mutatta, vagy ezt adta nekem. Minden csütörtökön este itt van néhány ember is, imádkoznak. Nem azért jönnek ide, mert otthon nem tudják eltölteni az időt. Nem azért, mert kötelező, hanem azért, mert abban hisznek, hogy ha imádkozunk, annak lesz eredménye. Ha imádkozunk egy betegért, akkor Isten valahogy áldást ad neki. Ha imádkozunk a gyülekezetért, akkor előre tudunk menni. Ha imádkozunk egy összeomlott házasságért, akkor az meg fog gyógyulni. Tehát ezzel a hittel imádkozunk. József ezt gyakorolta. És egy másik példa Józseffel kapcsolatban, Zsidók 11.22-ben van leírva, Hitáltal gondolt József élete végén Izrael fiainak a kivonulására, és rendelkezett a teteme felől. Tudjátok, miről van itt szó? Tehát József nagy ember volt Egyiptomban, második volt a birodalomban. Ő, mondhatjuk azt, hogy óriási karriert befutott, jól érezte magát Egyiptomban, minden megvolt, amit szemszájának ingere, tehát Isten is megáldotta, de amikor már a halála fele közeledett, akkor azt mondta a zsidóknak, hogy amikor én meghalok, akkor utána eljön majd az idő, amikor ti elmentek innen, és az Isten kivezet benneteket Egyiptomból, el fog vezetni az ígéret földjére, hogy engem ne agyit hagyjatok már. Mert én nem egyiptomi vagyok, hanem én zsidó vagyok. És én ott szeretnék lenni az ígéret földjén, és ott akarok nyugodni. Pedig ő átélte Egyiptom minden gazdagságát, és minden vagyonát, és minden jó dolgot. De mégis azzal a hittel halt meg, hogy az Isten nem ezt adta az ígéret földjeként, hanem ennél valami sokkal többet és sokkal jobbat, és én nem akarok itt maradni. József valamit tudott. Hit alapján dőlnek el tehát a nagyon fontos dolgok az ember életében. A hit dönti el, hogy áldást vagy átkot nyerünk, jó dolgunk lesz, vagy rossz dolgunk lesz. Jézus azt mondta két vaknak, aki odament hozzá, hogy gyógyítsa meg őket. Azt mondja Jézus nagyon egyszerűen, hát akkor legyen a hitetek szerint. Ha neked Jézus vagy nekem azt mondja, hogy abban a bizonyos dologban, amiről beszélgetünk Istennel, hogy hát legyen a hited szerint, akkor mi lesz? Lesz valami, vagy semmi nem történik. Nagyon sokszor vannak ilyen helyzetek, amikor Isten azt mondja, hogy legyen a hited szerint. Meghallgatom az imádságodat, legyen a hited szerint. És az Isten egy lehetőséget ad nekünk. Egy másik idézet már 9:23-ban, Jézus azt mondja, minden lehetséges annak, aki hisz. Minden. Vagyis az is meg tud történni veled, amit még az álmaidban se tudsz elgondolni. Mert a hittel tudsz lépni, és az Isten valóságát, az Isten dicsőségét tudod megragadni, és olyan dolgok tudnak megtörténni veled, amit soha nem tudtál volna elképzelni. Minden lehetséges annak, aki hisz. Vagyis azt kell mondani, hogy a hit az tulajdonképpen az úgy működik, mint az embernek az izomzata. Ha használod, akkor erősödik. Akkor edzésbe vagy. Ha nem használod, akkor egyre gyengébb lesz, és egyre nehezebben tudsz mozogni. Ha a hitedet folyamatosan gyakorlod, vagy folyamatosan mozgatod, akkor egyre erősebb lesz. És ezt érdemes tenni. És hogy ezt tudjuk tenni, szeretnék mutatni végül egy lépcsőt, jó? A hitnek a lépcsőjét, amiben megnézzük azt, hogy hogyan tudunk előre haladni, egyik lépés jön a másik után, és mindegyik tulajdonképpen egy olyan dolog, amiben a hitnek egy újabb dimenziója nyílik ki az ember előtt. Tehát a hitnek a lépcsőjét nézzük meg. Az első mindig, amikor a hitről beszélünk, az nem az, hogy én kitalálom, hogy eddig csak egy rossz Opelem volt, most egy Ferrari-t akarok, tehát imádkozok egy Ferrariért, mivel van hitem, ezért Isten ledob nekem egy Ferrarit, és akkor ezzel fogok járni. Tehát nem erről szól a dolog, nem belőlem fakad ez az egész, hanem Isten mond valamit, az Isten helyez el bennem egy vágyat, egy elképzelést, most akár ez fizikai, anyagi dolgok is lehetnek, tehát ez szellem is bármi, de alapvetően az Isten kezdeményezi, Isten szól, és amikor az Isten szól, tulajdonképpen ez az első lépés azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán meghallom a hangját, akinek van hite, az meg szokta hallani az Isten hangját. Ha valaki nem hallja meg az Isten hangját, akkor alapvetően ott a hit problémák szoktak lenni, tehát hogy nem tud kapcsolódni az Istenhez. De mindig így kezdődik a dolog, hogy Isten mond valamit. Most az, hogy ezt hogy szokta tenni, az tök mindegy. Isten kommunikációja nagyon színes, nagyon sokféle módon kommunikál, de valahogy elhelyez benned valamit, hogy Isten szól, és tudod, hogy Isten adta, vagy Isten mondta. És a második lépés, hogy a hitnek a lépcsőjén egyel előrébb haladjunk, az mindig azon múlik, hogy te mit válaszolsz erre. Hogy van-e hited, hogy ezt elfogadod, és azt mondod, Isten azt mondta, hogy oké, akkor ez így lesz. Ez azt jelenti, hogy léptél egyet előre a hit lépcsőjén, és haladsz fölfelé. Ha ezt nem tudod megtenni, akkor ott maradsz, hogy Isten szól. És azt megteszi egyszer, meg kétszer, meg háromszor, legalábbis a Biblia azt mondja, hogy többször is szokott Isten akár ugyanabban a témában is megnyilvánulni. És lehet, hogyha erre semmi reakció nincs, akkor Isten abba hagyja ezt a programot, és ezen a témában nem szól többet, vagy csönd lesz. De amikor Isten szól, a következő kérdés, hogy a hittel tudsz-e úgy kapcsolódni, azt mondja, hogy igen, oké, akkor ezt elfogadom. Szintén régen, sok évvel ezelőtt, amikor elkezdtem a keresztény szolgálatomat, emlékszem rá, hogy elkezdtem teológiát tanulni, és az akkori gyülekezetből egyszer a buszmegállóval összefutottam az egyik tesóval, és mondja nekem, hogy hát örül nekem, meg izé, meg ott mondja a bátorítást, és elmondott egy őszinte vallomást, és azt mondta, hogy tudod, amikor én, tudom, én x éves voltam, akkor az Isten megszólított engem is, de valahogy én nem tudtam ráhangolódni erre az egészre, hogy én lelkész legyek, meg az egész életem erről szóljon, úgyhogy hát nekem tudod, más irányba ment az életem, és akkor mérnök lett belőle. Hát gyakorlatilag erről van szó. Isten mondott valamit, és valahogy ő azt mondta, hogy nem tudott ráhangolódni a témára, és valami kimaradt az életéből, és elindult más irányba. A kérdés, hogy amikor megválaszoljuk az Isten hívását, akkor ez igen, vagy pedig nem. A harmadik lépcsőfok szokott lenni a várakozásnak a feszült helyzete, ugyanis az Isten időszámítása az nem ugyanaz, mint az én időszámításom. Tegyük fel, hogy Isten szól nekem, nagy nehezen ráhangolódok, ugye, tehát igent mondok. A következő, hogy na akkor mikor lesz már ebből valami? És lehet, hogy csak odáig megy az Isten programja most, hogy akkor mondd ki azt, hogy rendben. Mondd ki azt, hogy megtérsz, mondd ki azt, hogy odaszállod az életedet, mondd ki azt, hogy engedelmeskedni fogsz, és amiről szó van, az lehet, hogy 2 hét múlva, 2 év múlva, vagy 20 év múlva fog bekövetkezni. És van egy nagy időszak, ami a várakozásnak az időszaka. Itt szokott elpárolgni a hit. Nagyon-nagyon sok ember van, aki el is felejti azt, hogy Isten mit mondott neki. És évekkel később Istennek valahogy újra elő kell hozni, hogy emlékszel rá? Én azt mondtam, te azt mondtad, megegyeztünk valamibe, itt az idő, akkor induljunk. És ha közben elpárolog a hit, akkor esetleg ez a továbbvaló lépés, vagy előrehaladás, ez kevésbé fog működni. A Biblia beszél a várakozásnak a küzdelméről, ami nem könnyű. Ugye a hosszú várakozás, az beteggé teszi a lelket, nehézé teszi az életet. Ugye ki szeret várakozni? Senki. Gondolj csak arra, hogy üzletben vagy, bármit szívesen megnézel, és bármennyi idő mehet, hogy aktívan ott legyél, de amikor be kell állni a sorba, és egy perccel is tovább kell várni, az mennyire idegesítő tud lenni. Hogy most engem megállítottak, és nem tudok haladni a saját tempomba, mert valaki ott még valamit mond, vagy nem mond, vagy tesz, vagy nem tesz. Szóval a várakozás az egy feszült helyzet, de ne felejtsd el, hogy amikor egy ilyen várakozó szakaszban vagy, a hitednek akkor is működni kell. Isten mondott valamit, most nem tudom, mi lesz vele, majd egyszer be fog következni, de oké, ez rendben van, és a hitem az működik ezen a területen. A következő az semmivel nem könnyebb, a próbáknak a témája. A Biblia beszél arról, hogy Isten is megpróbálja az embert, az élet se annyira egyszerű, hogy mindig támogat bennünket minden. Tehát jönnek a próbák, ami megkérdőjelezi néha azt, hogy tényleg Isten mondta, tényleg jó ez, tényleg kibírom-e, tudok-e addig várni, biztos jó lesz ez egész, vagy nem. És mindenféle kérdések fölmerülnek, vagy néha olyan szembeszél van, hogy úgy gondolja az ember, hogy én ezt nem fogom tudni megcsinálni. Ebből nem lesz semmi. A próbák, hát vagy megtisztítják az embert, vagy tönkreteszik, de hogy attól függ, hogy a hit működik az embernek az életében. És ha a próbákon is túl van valaki, és megharcolja a próbákat, akkor még egy dolgot érdemes betenni itt a hit lépcsőjéhez is átgondolni, hogy mindig van egy olyan lépcsőfok, amit úgy hívunk, hogy a bizonytalanság. Hogy mivel emberek vagyunk, egyrészt ott van a lelkedben, a szellemedben, az Isten szellem által való hit, és működik a hited, a másik oldalon meg ember vagy. És főleg a mai világban annyi információ, annyi minden van, és annyira okosak vagyunk, és annyira tudunk mindent, hogy ez a kettő egymás ellen hat. És mindig vannak bizonytalansági tényezők, ami gyengíteni fogja, vagy gyengítheti az Istennel való kapcsolatodat, meg a hitedet. Lehet, hogy ez a lépcső, amit én most itt fölvázoltam nektek, ez nem ilyen sorrendben következik. Mindig Isten szól először, és az utolsó mindig ez lesz, hogyha végigcsinálod, hogy győzelmet élsz át, tehát az Isten meg fog áldani téged abban a dologban. Az összes többi az lehet, hogy változik. De ezek tulajdonképpen újra és újra egy átélhető valóságot jelentenek mindenkinek az életében. Vagy a próbák időszakában, vagy egy bizonyos témában, vagy a várakozásnak az időszakában, vagy pont elbizonytalanodtál, és azt mondod, hogy nem tudom, mi lesz ebből az egészből, azt sem tudom, hogy hol tartok, előre haladok, vagy hátra. Fogalmam sincs, hogy hol tartok, mert elbizonytalanodtam ebben az egészben. Azt mondja a Biblia tehát, azzal kezdtük, Lukács 17-ben, hogy az apostolok így szóltak az Úrhoz, növeld a hitünket. Ez egy fontos kérdés, vagy kérés, hogy növeld a hitünket. És az Úr ezt válaszolta, ha akkor a hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához, szakadj ki gyökerestől, és gyökerezd meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. És egy fontos kérdés, hogy amikor az ember fia eljön, talál-e hitet a földön? És mindenféle kommentár nélkül hadd mondjak még három igeverset, ami csak úgy hadd járja át a lelkünket ez a hittel kapcsolatos kijelentések. Azt mondja a Biblia, hogy hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Az Istennek a jutalma ott lesz. Zsidók 12.2. Nézzünk föl Jézusra, aki a hitnek a szerzője és beteljesítője, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Ezek erősítik a hitünket, hogyha ezeket úgy beépítjük az életünkbe. És egy bátorítás. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Isten hatalma őriz bennünket. Milyen módon? A hit által, a hit módján. Ha kapcsolódok Istenhez, akkor az Isten hatalma hitáltal elkezd aktivizálódni és működni az életembe, és ez megőriz. Ha hit nincs, akkor ezek nem tudnak működni. Kedves Kőszikla gyülekezet, imádkozzunk meg mi is azért, amit a tanítványok mondtak, vagy az apostolok. Urunk, növeld a hitünket. Fontos. Fontos, mert a hit ez nem egy ilyen statikus dolog, hogy Isten valahogy belém rakta, és az ott van, és az úgy, és annyi, hanem vagy sok, vagy kevés, vagy aktív, vagy nem aktív, tehát, hogy valamilyen módon állandóan változik. Én nem tudom, hogy te hogy vagy a hittel mostanában, mennyire vagy erős a hitben, hogy mennyire hiányzik mostanában az, hogy hitből fakadó döntéseid legyenek, de arra hívlak benneteket, hogy imádkozzunk most ezért. Kérem, hogy álljunk föl valamennyien, és imádkozzunk két dologért. Az egyik, hogy legyen hited arra, hogy bizonyos dolgokat hagyj abba. Biztos vannak olyan dolgok, átélted már, hogy Isten már régen mondta, hogy ne foglalkozz ezzel. El kell engedni embereket, helyzeteket, ügyeket, nem kell vele foglalkozni. Istenre kell bízni, és kész, menni tovább. Ha van az életedben valami olyan, amit el kell engedni, akkor azt mondd ki. Uram, én kész vagyok most hittel elengedni valamit, amivel én nem tudok mit kezdeni. És a másik dolog, hogy mi az, amit hittel meg el kell kezdeni, vagy hittel folytatni kell. Lehet, hogy a lépcsőn már középre elhaladtál, és ott maradtál, nem tudtál tovább menni. Mi az, amit folytatni kell, vagy mi az, amit el kell kezdeni? Valamit letenni, és valamit elkezdeni. Arra hívlak benneteket, hogy imádkozzunk ezért, te magadban én meg hangosan fogom ezt megtenni. Mennyi Atyám! Az Úr Jézus nevében kérünk téged arra, hogy segíts bennünket abban, hogy a hit ajándéka hadd működjön az életünkben. És mindazt, amit most teszünk, vagy ami megfogalmazódik most ezekben a pillanatokban, a szívünkben, lelkünkben, szeretnénk azt hittel tenni, hogy te mondod, te szólsz nekünk. És Uram, imádkozom azért, hogy az Úr Jézus nevében legyenek leállítva azok a dolgok, amik üres, hiába valóság, fölösleges dolgok az életünkben, ami csak az energiáinkat viszi, a figyelmünket viszi, és nem visz hozzád közelebb. Segíts, Úrunk, hogy ne szorongassuk ezeket, hanem nyissuk ki a kezünket, és engedjük el ezeket, hogy tiszta kezeket tudjunk fölemelni, és így tudjunk téged szolgálni, vagy így tudjunk tovább menni. Uram, imádkozom azokért, akiknek ez probléma, vagy akik régóta görcsölnek már ezen a területen. Kérlek, áld meg őket ezzel a szabadsággal, hogy hitáltal tudják kinyitni a kezüket, a szívüket, és elengedni dolgokat. És azért is imádkozom, Uram, hogy hitáltal, akinek szüksége van arra, hogy elinduljon egy új úton, vagy tovább menjen a megrekedt helyzetben. Uram, adj erőt és adj bátorítást, hogy ezek megtörténhessenek. Uram, tudjuk, hogy hitáltal te mindent meg tudsz adni nekünk, hiszen a hit az óriási lehetőség, óriási dimenziókat nyit ki előttünk. A mennynek az országát, a te dicsőségedet, a te személyedet. Tudjuk érteni hittel a Bibliát, tudjuk értelmezni hittel mindazt, amit te mondasz nekünk. Uram, kérünk téged, hogy segíts ebben bennünket. És imádkozunk azért, hogy növeld a hitünket, erősíts meg bennünket minden jó dologban. Minden, ami mennyei, ami jó, ami nemes, ami dicséretes, azt tudjuk felfogni, figyelembe venni. hogy az Istennek a békessége ott legyen az életünkben. Kérünk téged, Úrunk, hogy áldj meg így bennünket a hittel, a reménységgel, a bátorsággal, hogy előre tudjunk haladni azon az úton, amelyen te vezetsz bennünket. Jézus Krisztusnak a nevében imádkozom ezért. Amen. Kérem, hogy foglaljunk helyet.